Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt a jelenések könyvéből fogunk igét olvasni a második rész 8. versétől a 11. versig. Ugye a múlt héten András a efezusi levelet olvasta fel, amit az efezusiaknak üzent Isten. Úgy gondoltam, hogy folytatom a sort. Most a szmirnai gyülekezethezét üzenetet fogjuk felolvasni. Tehát jelenések könyve, 2. rész, 8. versétől így szól az ige. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tud nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig. És néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Imádkozzunk. Úr Jézus, boldognak tarthatjuk magunkat, Uram, mert az van az igében, hogy boldog mindaz, aki hallja ezeknek a könyvnek igéit, Uram, akinek hirdetik ezt, és aki megtartja. Szeretnénk minden szempontból boldogok lenni, mint hallgatók, mint eljut ez az üzenet, és mint akik meg fogják tartani, Uram, amit Te üzensz nekünk. Kérlek, Uram, hogy légy közöttünk a Te lelkeddel. Kérlek, Uram, hogy szólj hozzánk, eleveníts meg bennünket. Ámen. Nem tudom, hogy ti hogyan érzékelitek az idő múlását az életetek felett. Én úgy érzékelem, amikor reggel fölkelek, nem tudok úgy lehajolni, hogy meg tudjam érinteni a földet. Képzeljétek el, erre rá kellett jöjjek, amikor fölkelek, reggel lehajolok, nem tudom megérinteni a földet. Hú, mondom, itt van nagy baj van. És elkezdtem tornázni, hát nem, hogy azt higgyétek, hogy itt órákat tornázok, egyszer csak elkezdek hajolni, és addig hajlogok, amíg el nem érem a földet. Ez egy jó kis bejárt gyakorlat, egyszerűen el kell kezdeni, hogy bejáratódjak. Sokszor, amikor lemegyek nálunk, tudjátok, hogy hogy lakunk, van egy emelet, mikor lemegyek a lépcsőn, a földszintre, alig bírom mozgatni a lábamat, olyan vagyok, mint egy robot. És egyszerűen be kell, hogy járódjak. Azért mondom el ezt nektek, mert képzeljétek el, ugyanígy tapasztalom ezt a lelki életben is. A lelkem is sokszor megémberedik. Nagyon jól tudjátok, hogy sokszor beszéltem nektek arról, hogy küzdök azzal, hogy hogyan imádkozok. Hogy imádkozni kell. Sokszor tusakodok magamban, hogy nem tudok úgy imádkozni. Nem tudom, hogy az Úr elég elmondani a gondolataimat, mert vagy fásult vagyok, vagy csak motorikusan mondom, mert lélektelenül, és nincs meg az a szívbéli egység, és ugyanúgy küzdök azzal, hogy megtaláljam Istennel a hangot minden reggel. Minden reggel azon tusakodok magamban, hogy az imádság az ne csak a vallásos életemnek egy betanult formulája legyen, mert tudjuk gyerekkorunk óta, hogy imádkozni kell. Hát ez nem jó imádság. Tudjuk, hogy kell és imádkozunk. Lehet így is, de nem vezet úgy látom sok eredményre. Hanem én az imádságot mindig megpróbálom magamba úgy megharcolni, hogy megtaláljam Istennel a hangot. Megtaláljam Istent, találjak vele egy közösséget. És egyszerűen azt vettem észre, testvérek, hogy sokszor, mikor fölkelek reggel, van egy kis hotel, oda leszoktam ülni, és ha elkezdek beszélni Istenhez, el tudom mondani a dolgomat. Fel tudlak titeket sorolni. Elsorolom a családomat. És el tudok mondani Istennek, ez nem jelent nehézséget. Csak egy valami hiányzik belőle. A szívem. A szívem hiányzik belőle. A szám mozog, a szívem meg távol áll tőle. Miért áll ettől távol? Azért, mert még a szívem távol áll Istentől. Sokszor ezt látom, hogy mintha el lennék zárva Istentől, és bár rögtön úgy kelek fel, hogy nincs meg bennem az Isten iránti vágy, vagy az a apa-fiúi kapcsolat. Egyszerűen hidegség van. És erőltetem ezt a dolgot, és nem hagyom nyugodni ezt a dolgot, mert tudom, hogy imádkoznom kell. Tudjátok, azt szoktam csinálni reggel, hogy leülök a kis fotelembe, van egy társam, egy imatársam, Bakai Abigail, mindegy megkalja, hogy fölkelek, odaül az ölembe, és ott alszik tovább. És úgy szoktam én imádkozni, hogy ő az ölembe van, és nem szólok egy szót sem. Nem szólok egy szót sem, hanem csak figyelek. Csak szemlélődöm, és keresem Isten a hangot. És próbálom felidézni azt, hogy mi történt, próbálom felidézni azt, hogy mi fog történni, és az történik velem mindeközben, hogy egy idő után megered a nyelvem. Egy idő után felszabadul a nyelvem, mert egy idő után nem a nyelvemnek kellett felszabadulni, hanem a szívemnek. Egy idő után megmelegszik a szívem Isten közelében. Nagyon érdekes, ma reggel olvastam ebből a kis könyvből, és úgy az volt bennem, hogy ez pont ide fog válni, mert ezt szerettem volna nektek elmondani. Richard Rumbrand írja ezt, aki ugye Romániában egy evangélikus lelkész volt, és nagyon sokat szenvedett a hitéért a kommunista időszak alatt, és ezt írja le. A keresztény emberek az igazságok rengeteg igazságában él, és emiatt nincs meg neki az az egy, amelyik éppen szükséges. Éhesen, megverve és kimerülten elfelejtettük a teológiát és a Biblia ismeretet. Elfelejtettünk minden igazságot az igazságról, és így már csak az igazságban él. Meg van írva. Az emberfia abban az órában jön, amelyben nem gondoljátok, és azon a napon, amelyet nem tudok. Nem tudtok. Nem tudtunk már gondolkozni. A kínzás legsötétebb óráiban az emberfia eljött hozzánk, és a sötét börtönfalakat olyan fénylővé tette, mint a gyémán. Úgy, hogy a celláink fénnyel teltek meg. Nem olvasom tovább, ennyit szerettem volna nektek. Nem lehúzza a teológiát. Nem a tudomány ellen beszél. Egy valami mellett beszél. Az Istennel való közösség mellett. Azt mondta, hogy mikor ott volt a börtönbe, mikor ott volt a kínzások között, mikor annyira el volt gyötörve, hogy már neki teljesen mindegy volt, hogy mit tanult, meg mit tud Istenről, milyen ismeretei vannak róla, ez teljesen háttérbe szorult. Egyetlen dolog volt neki fontos, hogy ott volt vele Isten. Isten jelenlétét megérezték. És egyszer leírja itt, ugye, hogy abban az órában jön, amikor nem is várnátok. Csak nem tudtak már várni se szerintem. Annyira el volt gyötörve a testük, hogy egyszerűen már bármilyen emberi, normál emberi érzésre képtelenek voltak, ott hevertek valószínűleg kinyúlva, és egyszer csak megjelent náluk Jézus. Tudjátok, amikor imádkozom, vagy amikor Istennel keresem a közösséget, ezt a közösséget keresem. És erre a közösségre vágyok én is mindig. És ezt azért mondom el nektek, mert kell, hogy tusakodjatok ezért a közösségért. Mert ebben az Istennel való közösségben van az élet. Ebben van az életeteknek az ereje. Nem a tudományban, nem az ismeretekben, nem az első években, hanem az Istennel való közösségben. És hogyha ezt elmulasszátok napról napra, az életet mulasszátok el. Gyakorlatilag, ha nem találjátok meg minden nap Istennel ezt a hangot, ha nem küzdötök ezért, én meg vagyok győződve, hogy ezért küzdeni kell. Az embernek ez nem pottyan az ölében. Vannak olyan pillanatok, amikor Isten közel jön. Vannak olyan pontok, amikor Isten odalép hozzá, meg fogja érinteni a szívedet, meg fogja érinteni az életedet, de sok olyan pont van, amikor neked kell keresned Istent. Neked kell zörgetni az Úrnál. És nem szabad nyugodni addig, amíg meg nem találunk. Amikor gondolkoztam ezen az igén, elhatároztam magamból, hogy na, András testvér az első gyülekezetről prédikált, az Efezusiről, én majd megyek szépen sovább a Szmírnairól. Hát, csütörtök táján beletört a bicskám. Azt mondom, én egy szót nem tudok mondani. Erről én egy szót nem fogok tudni mondani, és elolvastam a számomra felelhető összes kommentárt, megkerestem az internetes oldalakat, mit írnak erről. És megdöbbenve láttam, hogy szinte szóról-szóra az összes ugyanazt írja. Pont ugyanazokat a dolgokat írja le, és tudjátok, az történt velem, hogy hiába írták le ugyanazokat a dolgokat, és nagyon jó dolgokat, az én szívemben nem volt üzenet egyik se. Nem volt üzenet egyik se. És Andinak oda mentem egyik reggel, mondom, Andi, tudod, mit várok most? Az, hogy leszálljon végre a felhő valahová. Végre leszálljon a felhő valahová. Mert tudjátok, amikor Istent keresitek, mikor Istent keresitek, az olyan, mint mikor Izrael népe ment a pusztába, követte a felhőt, és nem állhatott meg bárhol, nem üthetett bárhol tábor, csak egyetlen egy helyen, ahol leszállt a felhő, vagy megállt a felhő, vagy az a tűzoszlop megállt. Ott viszont le kellett, hogy álljon. És én is ezt vártam, hogy valahol, valamelyik üzeneten, vagy az igének valamelyik mondani valóján megálljon Istennek a szent lelke. És tudjátok, hogyha Istennek a lelke megáll egy gondolaton a szívedben, mikor elmélkedsz, valamikor nem is az igén elmélkedsz, hanem valamikor egyszerűen csak zajlik az élet, történnek veled az események, és egy gondolat úgy szokták mondani, hogy szöget üt a fejedbe. Van egy gondolat, szöget üt a fejedbe. Vedd észbe, vagy gondolkozz el rajta, hogy ez nem biztos, hogy véletlen. Nem biztos, hogy véletlen. És sokszor van, amikor olyan gondolatok ütnek szöget a fejedben, olyan gondolatokon álltok meg, amik azt gondoljátok, hogy ez teljesen üres, ez teljesen idegen számotokra, olyan, mint mikor Izrael népe megállt a pusztában, megállt az a felhőoszlop, leszállt a felhőoszlop, és mi történt? Mi volt ott? Volt valami kies oázis? Volt valami nagy vízforrás? Semmi! Kőszikla! Így kellett megállnunk, tehették föl a zsidók. Miért pont itt álltunk meg a pusztában? És semmi nincs, egy tó sincs, egy fűszál sincs tevéinknek. És akkor egyszerűen csak Isten mondja, hogy üssél a szikrára. És elkezdett folyni a víz. Elkezdett folyni a víz. És tudjátok, ilyen az, mikor Isten lelke letelepszik, mikor keresed Istennek a közelségét, Isten ad egy gondolatot, megvárod, kiharcolod azt, hogy Isten lelke letelepedjen valahol. Én ugyanígy voltam ezzel az igével. És végig gondoltam azt, hogy igazából, hogyha végigveszik, tudjátok, hogy 7 ilyen gyülekezet van, akit megszólít Isten lelke a jelenések könyvében, és végigvettem mind a 7 gyülekezetet. És látom, hogy a bármelyik gyülekezethez szóló kis részben van egy olyan mondat legalább, vagy egyetlen olyan üzenet, amit az ember sajátjának tud érezni. Az ember azt mondja, na ez igen, ez nekem vonatkozik. Ugye például az Efezusi levélben, amikor olvassa az ember, András is múltkor ezt olvast, azt mondja, hogy minden rendben van, egy dolog van, hogy az első szeretetet elhagyta. Ugye, amikor az ember ezt a mondatot olvassa, az első szeretetet elhagyta, szíven üti, itt megáll az ember. Minden bibliaolvasó megáll ennél a mondatnál, megállítja, és azt mondja, hogy valóban, én még megvagyok az első szeretetben, vagy nem? Vagy nézzük a pergamoni gyülekezetet. Azt mondja, a gonoszok között élsz. Hányszor érezhetjük azt magunkban, mikor olyanok a körülményeink, a gonoszok között élek, mint egy beszorítva. Nincs számomra menekülés. Se jobbra, se balra, se előre, se hátra. Ugye ez is könnyen magunkévá tehetjük ezt élethelyzetet. Aztán a Tiatiraiknál azt mondja, hogy fejlődtél. Az utóbbi cselekedeteid jobbak, mint az első. Van fejlődés az életedben. Ez is jó. Vajon róla mit mond az Úr? Aztán a szárdiszi gyülekezetben azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz. De közben halott vagy. Kiüresedett az életed. Az egész életed merő formaság. Semmi más. Ez is megállítja az ember. Ott van a Philadelphia gyülekezet. Ő meg azt mondja róla az Úr. Gyenge vagy, de hűséges. Milyen jó! A Laodicea gyülekezet, mivel állít meg bennünket az Úr, azt mondja, te közömbös vagy! Nem vagy se forró, nem vagy se hideg, vagy közömbös vagy! Az ember olvassa ezeket az üzeneteket ez a különböző gyülekezetekhez, egyszerűen mindig van egy-egy mondat szerintem, ami időről időre megállít bennünket. Egyszerűen megállít, mert ezek mindig úgy olyanok, mint egy kis tüske. Odaérsz, az megszúr téged. Odaérsz, azért szúr meg, hogy ébredj fel, gondolkozz el saját magadot. Ilyen vagy? Vagy nem? És amikor a Sardiszi gyülekezetet olvasunk, igazából nézegettem, nem volt bennem olyan, ami így megszúrt volna. Nem volt bennem úgy, ami megérintett volna, hogy na, ez aztán nekünk szól. Tudjátok, a Smirnai gyülekezet nem hívja magára a figyelmet. Nem hívja, olyan kis elfeledett. Úgy látom, sokszor olyan kis elfeledett. Ismeritek azt a mesét Csukás Istvántól, a Sűn Balázs? Van egy nagyon jó kis mese Csukás Istvántól. Erdőszéli völgy tövében volt egy ház. Abban lakott 7 sűntestvér. sünaladár, sünpiroska, sünadorján, sündorottya, sündemeter, süntihamér, és a legkisebb sünbalás. Hogyha jó bevacsoráztak, szűk lett nékik a ház, előfordult ilyenkor, hogy kívülreked sünt Balázs. Furakodott, nyomakodott, morgott, perelt, dühöngve, semmit sem ért, nem tehetett, mit tehetett? Lefeküdt a küszöbre. Tehát idő, éjre, éj, napra, nap, egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt. Ebből elég torki vagyok, kiáltott sünt Balázs. Sokan vagyunk, kinek ez a ház. Éppen ezért elmegyek, szervusz néktek, hagy testvér. Épített egy házat. Mi történt ezután? Hát az sűntestvéreknek, akik ott maradtak, mind a hatnak, mert ők is heten voltak, éppen mint a bibliai hét gyülekezet, éppen a sűntestvérek is heten voltak. Egyszer csak elfújt a vihar a házukat, és megint bekopogtak sünt Balázshoz. Betódultak mind a hatan a házába, tele lett a kaiba, kérdezték süntihamér, mondd csak testvér, nincs csak ez egy szoba. Lefeküdtek, elaludtak, s arra ébredt sünt Balázs, újra kicsi lett a ház, mert az éjjel ide-oda löködve kiszorult a küszöbre. Hát ugye megint kikerült. Ennyi, mondta fejvakarva, mit tehetnék, megnövök, s akkor talán nem lesz ágyam, nem lesz párnám a küszöb. Ugye, sünt Balázsnak kedves története. Ki az, aki közületek sünt Balázs akar lenni? Hát nem hiszem, hogy egy is közülük az akar lenni, aki mindig kint reked, mindig kifúrják, nem is figyelnek oda, mert ezek a sűntestvérek elfeledkeztek róla. És sokszor mi is így vagyunk a szmírnai gyülekezettel, elfeledkezünk róla, nekik nincsen olyan különlegesség. Ugye ott van a Philadelphia gyülekezet, nagyon érdekes, hogy a Philadelphia gyülekezetnek is azt írja róla is az ige. Nézd, ahol laksz, ott van a sátán zsinagógája, de mit mond róluk? Az, hogy némelyeket majd meg fogsz nyerni a sátán zsinagógájából. Gyenge kis szerény gyülekezet, de majd meg fognak nyerni némelyeket a sátán zsinagógájából. A szmírnaiaknál mit mond Isten lelket? Senkit nem fogsz megnyerni. Szenvedni fogsz. Szenvedni fogsz. Olyan, mintha egy elfeledett nép lenne. Olyan ez a kis szegény szmírnai gyülekezet, mintha valaki lemondott volna róluk, mintha valami teljesen befelegzett volna nekik, mintha talán Isten is elfelejtette volna őket. Nem így van. Nem így van. Képzeljétek el, hogy gondolkoztam ezen, hogy ezek a szmírnai gyülekezet miért került ennyire a perifériára. Arra jöttem rá, hogy azért, mert ez egy szenvedő gyülekezet. Ez egy olyan szenvedő gyülekezet, akire azt mondja Isten lelke, hogy eddig szenvedtél. Ezután szenvedni fogsz. Mivel eddig hűséges voltál, eddig megmaradtál a szenvedésre, semmi más életpályát nem fogok neked ezután sem mondani, semmi, nem tudlak kecsegtetni semmi jóval, amit tudok neked mondani az az, hogy ezután is szenvedni fogsz. Szenvedned kell. Ezért vagy itt a földön, hogy szenvedjél. Amikor ide értem, akkor egyszerűen feltettem a kérdést magamnak, hogy miért? Miért? Mert ugye ott van a gyülekezet, mindegyiknek mond Isten valamit, hogy na csak ez a hibád, na csak az a hibád, ezt csináld, azt csináld. A szmírnainak nem mondja igaz, hogy van valami hibája, nincsen benne semmi olyan, ami negatív lenne, de mégis azt mondja neki, hogy te szenvedni fogsz. Ő az egész életében csak szenvedett ez a marokki csapat abban a hatalmas városban. Egész kezdettől a végéig. És kérdeztem úgy magamban Istentől, hogy miért, Uram? Miért kell ez, hogy valaki az egész életét szenvedje? Miért van az, hogy valakit egyszerűen elkísér a szenvedés, nem tud megszabadulni bizonyos nyűgétől egész életében? Miért? Hogy lehet ez? Egyszerűen Isten lelke úgy arra világított rám, azért, mert szükségünk van nekünk ezekre. Szükségünk van ezekre a szenvedő gyülekezetre. Nekünk? Nekünk van rá szükségünk. Tegnap voltam egy osztálytalálkozón, és a volt osztályfőnököm elmesélte, hogy a 94 éves korában halt meg az édesanyja, és mikor már ott volt, sokáig élt, ugye, és mindig, mikor elment meglátogatni őt, akkor mindig csak azt mondja, azt mondta neki, hogy minek élek már én? Minek élek? Minek vagyok itt a földön? Már mindenki meghalt, már nincs itt senki, minek vagyok itt? Az osztályfőnököm annyira bölcsen azt mondja, azért vagy itt édesanyám, hogy neked legyen édesanyám. Azt mondja, azért vagy itt a földön, anyukám, hogy neked még mindig legyen édesanyám. És tudjátok, a szmírnai gyülekezet is azért szenvedő gyülekezet, Azért hagyta meg Isten a szenvedésben, azért, hogy amikor te szenvedésbe jutsz, legyen valaki, akire fel tudsz nézni, legyen egy példaképed. Egyszerűen szükséged van arra, hogy valaki kövess. Szükségem van nekem is arra, hogy legyen előttünk egy példakép. Lehet példaképnek választani az összes többi gyülekezetet, mert mindegyikben van jó. Mindegyikben van elismerésre méltó, és legszívesebben a filadelfiai gyülekezetet választanám példaképpen emberi szívem szerint. Miért? Mert apró gyülekezet, szegény gyülekezet, hűséges gyülekezet, és még Isten győzelmet is ad neki, mert megnyer némelyeket a gonoszok közül. Mégse ő lesz a példa, hanem meg vagyok győződve, hogy a 7 gyülekezet közül én ez a kis Sümbolázs, aki mindig kérdeked, akiről mindenki megfeledkezik, akiről olyan kevés szó esik, ő lesz a példakép. Azért, mert ő benne fog leginkább meglátszódni Krisztus. Azért, mert ő fogja leginkább bemutatni Jézus Krisztust az ő szenvedő valójával. És egyszerűen nekünk szükségünk van arra, hogy lássunk egy olyat, lássunk olyan gyülekezetet, lássunk olyan embereket, akik végig szenvedtek és kitartottak. Lássunk olyanokat, akik nem hátráltak meg. Miért? Mert nekünk is lehet, hogy eljön az időbe olyan, amikor nem lesz vigasz. Nem lesz. Nem lesz siker. Nem lesz előre mozdulás. Nem fog az Úr adni felüdülést. Nem lesz senki, akihez oda mehet. Senki nem lesz. Amikor csak a sötétség fog körülvenni téged, kibe fogsz ekkor kapaszkodni? Ki az, akire majd fel fogsz tudni nézni? Akkor lesz a szmirnai gyülekezetnek óriási nagy hangsúly. Mert akkor meglátod, hogy volt egy nép, volt egy parányi gyülekezet, aki a kezdetektől a végéig a halálukig szenvedtek. A halálukig szenvedtek. Végig. És hülyek maradtak. És tudjátok, mikor az Úr Jézus megkeresi őket, mikor az Úr Jézus felkeresi őket, és megszólítja őket, egyszerűen semmit nem mond nekik, hogy valami különleges feladatot kellene teljesíteni, semmit nem mond, hogy valami nagy munkát el kellene, hogy végezzenek, egyszerűen csak azt mondja nekik, hogy legyél hűséges továbbra is. Legyél hűséges, tartsál ki a szenvedést. Nagyon érdekes, hogy ezek a szmirnaiakhoz ez a hűség, ez mennyire kapcsolódik. Képzeljük el, ahogy így keresgettem a magyarázatokban, több magyarázat is felemlíti, hogy Tiberius császár, időszámítás Krisztus után 26-ban, kiírt egy versenyt a kis-ázsiai városok számára. Kiirdetett egy versenyt. Az volt ennek a versenynek a címe, ez volt a hűségverseny. 10 kis-ázsiai város között hirdették ki, gondolom ez volt a 10 legszebb kis-ázsiai város, hogy megversenyeztette őket ez a császár, hát jó beképzelt volt szerintem, hogy ki a leghűségesebb a császárhoz, és nekik ezt bizonyítaniuk kellett valahogy, hogy ők a leghűségesebb város a császárhoz. És akit a császár méltónak, aki úgy látta a császár, hogy valóban ti vagytok a leghűségesebb, azoknak az volt a jutalmuk, hogy ők építhettek Tiberius császár tiszteletére egy templomot. Hát, eléggé öntelt, gőgös ember lehetett ez a Tiberius császár, hogy saját magának építetett egy templomot. Minden esetre ez valójában megtörtént, ez a verseny. És képzeljétek el, hogy ezt a versenyt, a hűség városa címét, ezt a szmirnai város nyerte el. Amikor elnyerte a szmirnai város a leghűségesebb kis-ázsiai város címet, onnantól kezdve a keresztényeknek kezdett bealkonyodni. Onnantól kezdve a keresztényeknek valami rettentő módon kezdett megnehezedni a dolgot. És a császárhoz való hűség egyszerűen nem fért össze az Istennel való hűségbe. Onnantól kezdve választani kellett. És tudjátok, amikor az életetekben, vagy akár az én életem, bármelyik életében a hűség fogalmához érünk, az mindig egy útelágazás. Mindig egy útelágazás. A hűség az mindig választás elé készíti az ember. Ugyanis az én látásom szerint soha nem egyedül járunk itt a Földön. Mindig vannak dolgok, amelyek hűséges társaink. Hűséges társaink. Elkísérnek, ragaszkodnak hozzánk. Vannak olyan dolgok, amiktől, ugyan előbb is mondtam, nem tudunk egy életen át szólni. Pál apostol ugye neki is volt egy tövis a testében. Könyörgött Istenhez, Uram, szabadíts meg, vedd el tőlem ezt a tövist. És azt mondta, Isten, ez hűséges társad lesz neked végig. Elég neked az én kegyelmem. Elég neked. És valamikor az ember nem tud szabadulni egész életen át egy betegségtől. Van a szívének egy vágya, van a szívének egy kívánság, hogy szeretne valamit elérni az életében, de az a kapu, ami oda vezetne, hogy elérni, az egész életében zárva. Hűségesen zárva, mert kitart mellett, azt ki nem lehet nyitni egész életében. Nem fogja tudni. Valamik így elkísérnek bennünket. És tudjátok, vannak olyan dolgok, amiket pedig mi cipelünk magunkkal, amikhez mi vagyunk hűségesek. És sajnos ez a gyakori szerintem. Mi el se gondoljuk talán magunkról, de nagyon hűséges típusú emberek vagyunk. Ragaszkodni tudunk kézzel, lábbal, foggal, körömmel dolgokhoz. És sajnos azt kell, hogy mondjam, olyan dolgokhoz, amelyek nem jó dolgok. Egyszer olvastam egy érdekes idézetet egy ilyen egy pedagógus folyóiratban. Ez érdekes, ezt gondolkozzatok el rajta. Ezt írta ez a pedagógus élet, azt mondja, rossz rendszereket fenntartó mártírok és hősök alakítják a mai munkarendszereket. Még egyszer elmondom. A rossz rendszereket fenntartó mártírok és hősök alakítják a mai munkarendszereket. Egyszerűen vannak olyan emberek, én is ilyen vagyok, meg azt gondolom nagyon sokan, akik hűségesek vagyunk egy bizonyos dologhoz, még ha az rossz is. Van egy rossz munkarend, van egy rossz gondolatmenet, ahogy végezni kell egy munkát, és mivel vannak olyan mártírok, akik inkább lemondanak a családról, a szabadságról, mindenükről lemondanak, és csak hogy el tudják végezni becsülettel a munkájukat, ezért ezek a rossz rendszerek fennmaradnak, és nem tudnak összeomlani. Képtelenek összeomlani. Ezek fenntartják. Kik tartják fent? Éppen a jó emberek. Éppen a becsületesek, ezek a mártírok, ezek a hősök. Így fogalmaz ez az újság. Ennyire hűségesek vagyunk. A saját életünk dolgaihoz is. Valami az életünkben nem jól működik. Évek, évtizedek óta. Tudom, hogy rosszul csinálom. De egyszerűen nekem így kényelmesebben beágyazódtam, ezt megszoktam, és csinálom tovább. Tudom, hogy rossz, és tudom, hogy lehetne másképp is. De túl hűséges vagyok ahhoz, egy idő után ez már nem hűség, hanem megkötözöttség, egy idő után már fogság, rabság, és végig kitartok a rossz dolgok mellett. Nem tudok változtatni. És tudjátok, hogy ha változtat az ember, nagyon érdekes dolog ez, mert a szívében az jön akkor, hogy én hűtlen lettem önmagamhoz. Hűtlen lettem az elveimhez, hűtlen lettem a saját életmorálomhoz, az élet céljaimhoz, mindenhez hűtlen lettem, hogyha én feladom ezt a dolgot. Mindenki gondoljátok magatokra, hogy mi ez az életetekben. Én nem látok bele az életetekben, én látom a magaméba. És mikor az ember azt mondja, hogy most változtatni fogok, akkor az emberben rögtön jön a gondolat, nem tehetem ezt. Hát ez nem etikus dolog. A rossz dolgokkal szemben. Nem etikus. Nem tehetem ezt. Tudjátok, ezért mondom azt, hogy amikor a hűség szava, vagy a hűség témája szóba kerül, rögtön választás elé kell, hogy álljál. Valamihez hűen kell maradjál, de valamihez nem szabad, hogy hűnek lennél. Egyszerűen valamihez hűtlen kell lenni, hazaárulóvá kell, hogy legyél. Tudjátok, amikor az Úr Jézus hívja az embereket, akkor az ember hűtlen lesz. Amikor az ember elindul Jézus követésére, az ember hűtlen lesz. Tudjátok kihez? A bűnhöz. Egyszerűen, amikor Jézus mellé akar szegődni, muszáj, hogy a régi természetedhez, a régi életmódodhoz egy hűtlenséget megcsaljad. Egyszerűen megcsaljad. Hazaárulóvá legyél. Mert azt sugálja minden benned. Én ehhez a földhöz tartozok. Ehhez az anyagi világhoz ragaszkodom. Egyszerűen kell... Ez az én hazám. És amikor Jézus elhív, akkor azt érzed, hogy ehhez az egész anyagi világhoz, minden, amit eddig felépítettem, az egész életem arról szólt, hogy erre a földre rendezkedjek be, ehhez most én hűtlen leszek. És tudjátok, hogy mekkora becsapás ez? Mert akkor lettünk hűtlenek, amikor elszakadtunk Istenhez. Mert mi nem ehhez az anyagi világhoz tartozunk, nem ehhez a földi világhoz tartozunk, hanem mi megcsaltuk igazából, mi elpártoltunk, mi hűtlenek lettünk a mi Urunkhoz, a mi teremtőnkhöz, akihez igazán tartozunk. És tudjátok, amikor visszatérünk Krisztushoz, akkor igazából akkor válunk ismét hűségesekké. De a sátán ezt teljesen másképp fogja nektek beállítani. A szívetekben. És meg fogja kísérteni a szíveteket. Nézd, amit eddig felépítettél életet, gondolkozásmód, mindent hagyod a sútba? Igen. Igen, mert nem hozzá tartozom. Ő egy vágány volt az életemben. Ugyanezért mondta Pál apostol is, hogy innentől kezdve minden kárnak és szemétnek ítélek Krisztusért. Miért? Mert egyszerűen ő Krisztushoz tartozik. Ő a kezdettől fogva, a teremtésétől fogva Krisztushoz tartozik, és amikor hozzátért, akkor egyszerűen csak oda tért hozzá, ahova valójában tartozik. Amit pedig nem ért Krisztushoz, kit szolgált ki? Isten? Nem. Egy rendszer, ami Krisztusra mutatott rá, a Krisztusra, kis Krisztusra rámutató rendszert szolgált ki. Vizsgáljátok meg magatokat, és kérdezzétek meg magatoktól, a szívetekben őszintén, álljatok meg! Vajon én kihez vagyok hűséges? Még mindig valami olyan dologhoz, ami egyszerűen megfojtja az életemet? Ami tönkreteszi az életemet? Ami egyszerűen nem engedi, hogy az legyek, akinek valójában Isten teremtett? Ahhoz én kézzel, körömmel, foggal ragaszkodom? Vagy pedig merem odaadni magam Istennek, akihez valójában tartozom? Ezt számon kell vetni egyszerűen, az embernek számot kell vetni erről. Ez a mai nap kérdése. Ez a mai nap kérdése. Kihez vagy hűséges? Kihez leszel hűséges ezután? A Szmírnai gyülekezetnek semmi más nem mondott az Úr Jézus, hanem azt mondja, légy hű, mint halálig. Légy hű, mint halálig. A halál se gátoljon meg téged abban, hogy hű legyél a te Uradhoz. A halál se. Tudjátok, amikor az Úr Jézus azt mondja ennek a Szmírnai gyülekezetnek, hogy börtönbe fog vetni titeket a sátán, meg hogy 10 napig tartó nyomorúságotok lesz, ez gyakorlatilag az én értelmezésem szerint ez a halált jelentette. Egyszerűen a börtönbe vetés abban a korban az egy síralomház volt. Ha valakit oda bezártak, annak ott lett a vége. És a nyomorúságotok lesz 10 napig, valaki többféleképpen magyarázzák ezt az igét. Valaki azt mondja, hogy a Jelenések könyvében a számokat nem mennyiségi jelzőként kell értelmezni, hanem minőségi jelzőként. Azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy 10 értékig lesz neked nyomorúságot, hanem egyszerűen ez minőséget jelent. Ez a nyomorúság, ez csak egy földi ideig fog tartani. Ez oda kötődik, ez a nyomorúság a földi léthez, vagyis el fog múlni. Az én, nekem, ami hozzám a legközelebb szívemhez áll magyarázat, az azt jelenti, hogy 10 napig lesz nyomorúság, ez a legnagyobb vigasztalás. Azért, mert be van határozva, hogy egyszer letelik a 10. Egyszer vége lesz. Vége lesz. És valószínűleg, hogy a szmírnaiaknak a halállal ért véget. Egyszer letelt nekik a nyomorúság, hűségesek voltak a halálig. Halálig. Belehaltak abba, hogy követték Krisztust. Ami a legnehezebb ebben, hogy nem volt számukra ez kötelező. Ez nem volt kötelező. Egyszerűen gondoljátok el, fölírtam egy dolgot, a szmírnai pénzérmére tudjátok, hogy mi volt fölírva? Ázsiában az első szépsége és nagysága szerint. Egy ilyen városban éltek, csodálatos város. Keresetek ki, úgy hívják, ma is létező. Az egyetlen olyan város, aki ma is létezik a 7 gyülekezet körül, Törökországban úgy hívják, hogy Izmir. A tenger partján van, csodálatos hely. És ez volt az ókorban is, ez volt. Szépsége, nagyság szerint az első. Ezt rányomtatták a pénzérményükre. És nézzétek meg, ebben akkori világ egyik legszebb városában, legnyomorultabb módon éltek a hívők. Miért? Kötelező volt nekik így élni? Nem. Ők választották. Ők választották, mert azt mondták, hogy nekem nagyobb érték az, amit Krisztus ad, mint amit ez a földi világ kínál. Egyszerűen beleálltak abba, hogy ők vándorok itt a földön, jövevények, nem itt van a hazán. Ők maguk választották ezt a szenvedő életet, de óriási nagy jutalmuk lett ezért. Óriási nagy jutalmuk. Megnyerték az örök életet. És nézzétek meg, amikor ti is az Úr Jézus közelében, az Úr Jézus mellett rakjátok le a voksotokat, és azt mondjátok, hogy Uram, melletted akarok kitartani, hűséges szeretnék lenni hozzád, mi halálig, akkor valaki mellett lerakjátok a voksotokat, az lehet, hogy nektek valamibe fog kerülni. De muszáj, hogyha ezt megteszitek, muszáj, hogy valamitől hűtlenek legyetek. Tegnap nagyon megöbbentem, volt több csellista osztálytársam, tegnap mesélték, és képzeljétek el, hogy ezekből a csellistákból gitárosok lettek. Nagyon érdekes, ez egy óriási nagy trauma egy zenész életében, 15 évig lediplomázott cselló művészek. Azt mondja, hogy elmentem tanítani, és nem volt ki tanítsak. Nem volt ki tanítsak, mert a cselló az nem egy olyan hangszer, ahol tolonganak a gyerekek. Van mindig egy-kettő, aki belelkesül. Nem volt egyszerűen munkájuk. Egyszerűen át kellett, hogy képezzék magukat, mert hogy tudjanak dolgozni. És a gitár az meg olyan, hogy ott mindenki gitározni akar. Régen lantozni akartak, most gitározni. Ez megy 500 év vagy 1000 év a történelemre. Hogy ez az emberek között, ez a népszerű, ezt ismerik. És át kell képezni, ez egy óriási törés. De ha nem vállalták volna fel azt, hogy hűtlenek lesznek a saját hangszerük, egyszerűen megszűnt volna élet lehetőség. Nem maradt volna, amiből kenyeret keresek. Nagyon érdekes. Volt egy másik osztálytársam, képzeljétek el, ezt még elmondom nektek, az, hogy gondoljátok meg, hogy kihez vagytok és mihez vagytok hülye. Azt mondja, hogy elkezdtem, nagyon okos lány, ez beiratkozott egy doktori iskolában, a német női irodalmat kezdte el tanulmányozni. Hát egy különleges témakör, ugye a német női íróknak a munkásságát, meg prózáját, meg verseit tanulmányozta, és elvégezte az egészet, és nem írta meg a disszertációját, mert hallottuk, hogy hogy nem írtad meg? Hát mindent elvégeztél, már csak egy doktori disszertációt kellett volna megírni. És képzeljétek el, nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy amikor olvastam ezeket a nőket, ahogy írnak, beszippantott abba a világba engem őket, és úgy éreztem, hogy majd belebolondulok. És azt mondta, hogy ha én egy percet eltöltök még azzal, skizofrén lettem volna, megbomlott volna az elmém. Miért? Mert valószínűleg teljesen istentelen módon látják ezek a kortárs női írók a mai világot. Valószínűleg egy olyan depresszív hangulatot, hát én megkérdeztem, hogy mi volt az, azt mondják, hogy állandóan arról írnak, hogy mennyire el vannak nyomva a nők. Ez a fő témájuk. És azt mondja, ez egyszerűen annyira depresszív hangulatot követítenek ezek az írások, és mikor írta a disszertációt, elkezdte azt mondja, hogy magába szippantott volna teljesen, és azt mondja, hogy én nem ez az ember vagyok. Muszáj volt neki lemondani a disszertációról, és azt mondja, egy percig nem bán. Azt mondom, hogy ha megírtam volna, beleőrültem volna. Vagy eltorzult volna a jellemem. És nézzétek meg, ti meddig tartotok ki a bűnök mellett? Meddig tartotok ki a istentelen életmód mellett? Egyszerűen vegyétek észre, minél tovább kitartotok mellett, egyszerűen beszippant. Ugyanígy, mint ezt a osztálytárs nőmet beszippantott volna az irodalmi közeg. Olyan hatással tud lenni ránk. Egyszerűen muszáj nekik beadni a vállalpert. Menjél innen, nem vagyok többé a férjed, nem szolgálok neked, nem vagy az Uram. Az én Uram, az az Úr, aki teremtett engem, akihez kezdettől fogva tartozok, aki szeret engem. Nyilván ez a lány nem mondta ezt ki, de ti kimondhatjátok. Mindig kimondhatjátok. És én arra bátorítanám titeket, bár alapvetően a szmírnai gyülekezetnek az üzenet, hogy légy hűséges. De tudd meg, ha hűséges akarsz lenni Krisztushoz, a világhoz, a bűneidhez, magadhoz hűtlennek kell lenni. Hűtlennek kell lenni. És ez traumával fog járni. Ez belső traumával, harccal fog járni. Nem lesz könnyű. Én azt mondom mégis nektek, hogy vállaljátok ezt a harcot. És ne felejtsétek el az, ami a Jelenések könyvének az elején van. És soha ne felejtsétek el, mikor olvassátok a Jelenések könyvét. Boldog, aki felolvassa, boldog, aki hallgatja ezeket a profétai igéket, és megtartják mindazt, ami meg van írva bennük. Legyetek boldogok! Az Úr áldjon benneteket, ámen!